Pál első levele Timóteusnak első és második fejezet. Pál, a mi megtartó Istenünknek és Krisztus Jézusnak, a mi reménységünknek rendeléséből, Krisztus Jézus apostola. Pál nagyon gyakran úgy mutatkozik be, mint az Isten akaratából lett apostol, itt viszont azt írja, hogy Isten rendeléséből lett apostol. Az apostol szó azt jelenti, hogy kiküldött, azaz követ. Pál azt tartotta magáról, hogy ő Jézus Krisztus követe, akit az Úr azért küldött a világba, hogy képviselje őt egy idegen országban. És mi is egy olyan világban élünk, amely elidegenedett Istentől, így mi is Isten képviselői vagyunk ezen az idegen bolygón. A megtartó Isten kifejezést nagyon gyakran használták az Ótestamentumban, Dávid használta a Zsoltárokban, Mózes használta az Öt Mózesben, Mária pedig a dicséretében. Magasztalja lelkem az Urat, és az én lelkem újjong Isten az én megtartóm előtt. Pál először használja itt a megtartó Isten kifejezést. Timóteusnak, igaz fiamnak a hitben, kegyelem, irgalom, békesség Istentől, a mi atyánktól, és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól. Timóteus Lisztrában élt, ahol Pál az első missziós útján járt. Azt feltételezik, hogy Pál az ő házában lakott akkor, és így ismerte meg az édesanyját és a nagymamáját is, és megtudta, hogy ők az Úr igéje szerint tanították Timóteust. Timóteus akkor még egy fiatal fiú volt, de valószínűleg, hogy már akkor elkötelezte életét Jézus Krisztusnak, és Pált mindig egy hősnek látta, felnézett rá, és az apostol lenyűgözte őt. Pál második útja idején Timóteus még mindig nagyon fiatal lehetett, talán a 10-es évei közepén járhatott. De már akkor elkísérte Pált az ő útjaira, így Pál igen gyakran megemlíti őt írásaiban. Később Pál Tesszalonikibe küldte őt, hogy térképezze fel az ottani gyülekezet munkáját, majd utána Filippibe is elküldte őt, a filippiekhez írt levéllel együtt, és azt mondta róla, hogy ő az, akinek a gondolkodása, szíve és elhivatottsága a legközelebb állt az övéhez. Pál most nekiírja ezt a levelet, és fiaként szólítja meg őt, amelyből láthatjuk, hogy olyan különleges kapcsolat volt kettőjük között, akár csak egy apa és a fia között. Szerintem Pál egy hatalmas lehetőséget látott Timóteusban arra, hogy majd az ő távozása után átvegye a szolgálatát, és tovább folytassa azt. Ezért hát tanította őt, minden tudását próbálta átadni neki, és ez a levél is útmutatásként íródott számára. Pál legtöbb levelében a kegyelem és a békesség kifejezést használja, de ehhez itt és a Titushoz címzett levelében hozzáteszi az irgalmat is. Különbség van a kegyelem és az irgalom között. Az irgalom az, ha nem kapjuk meg azt, amit megérdemlünk, mert Isten irgalmas hozzánk. A Biblia szerint, amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy irgalma az Istenfélők iránt. Annak ellenére, hogy megérdemeljük Isten ítéletét, ő mégis irgalmas hozzánk. Tudom, hogy Hollywood és Los Angeles nagy része is megérdemelni Isten ítéletét, de Isten irgalmas és még nem tüntette el őket a föld felszínéről. Ugyanígy én magam is megérdemelném, hogy az Isten eltöröljön, de Isten hozzám is irgalmas, akár csak Hollywoodhoz. Az irgalom egy negatív értelemben vett jellemvonás tehát, nem azt kapjuk, amit valóban megérdemelnénk. A kegyelem viszont egy pozitív jellemvonás, hiszen olyan jó dolgokat takar, amiket annak ellenére megkapunk, hogy nem érdemeljük meg azokat. Nem érdemlem meg Isten jóságát, áldásait, és azt a sok jót, amit Isten értem tett. A kegyelem tehát az, amikor Isten olyat tesz értem, amit nem érdemlek meg. Isten kegyelme nyomán a lelkem megnyugszik, és így békesség van az életemben. Amikor Makedóniába mentem, kértelek, hogy maradj Efezusban, és parancsold meg némelyeknek, hogy ne hirdessenek tévtanokat. Pált az Isten Makedóniába hívta, és Timóteus is vele volt. Később azonban szükségét érezte annak, hogy Timóteust Efezusba küldje, hogy ő az ottani gyülekezetet irányítsa. Annak ellenére, hogy Timóteus még igen fiatal volt, Pál arra bátorította őt, hogy senkinek se engedje meg, hogy fiatalságát a szemére vesse, hanem legyen jó példa a hívők számára. Ne is foglalkozzanak mondákkal és vég nélküli nemzetségtáblázatokkal, amelyek inkább vitákra vezetnek, mint Isten üdvözítő tervének megismerésére hitáltal. A parancs célja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet. Isten rendeléseinek összessége egy tiszta szívből eredő szeretet. Egy napon egy törvénytudó azt kérdezte Jézustól, hogy melyik a legnagyobb parancsolat, mire Jézus ezt válaszolta. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Pál is ugyanezt mondja itt, hogy a parancs célja a tiszta szívből fakadó szeretet. És mennyire szeretné Isten, hogy ilyen mély szeretettel legyünk egymás iránt. Némelyek elfordultak ezektől, és üres fecsegésre adták magukat, törvénytanítók akarnak lenni, de nem értik sem azt, amit mondanak, sem azt, amit bizonygatnak. Pál figyelmeztet a vég nélküli nemzetségtáblázatokra és az olyan kérdésekre, amelyek csak vitákat eredményezhetnek. Vannak őszinte és kevésbé őszinte kérdések. Vannak olyanok, akik csak azért kérdeznek, hogy vitába bocsátkozhassanak velünk, nem azért, hogy megtudják az igazságot. Ők már meg vannak győződve a saját igazukról, és meg akarják azt védeni, ezért vitára akarnak serkenteni minket. A kérdéseiket úgy irányítják, hogy miután valaki elmondja a véleményét, akkor azonnal megtámadják azt. Ezek tisztességtelen kérdések, és az ilyenekre nekem nincs egyetlen percem sem, mert nagyon hamar rájövök, hogy honnan fúj a szél. Azt is tudom viszont, hogy egyes csoportoknak milyen kérdéseik szoktak lenni. Ha tisztességtelen kérdéssel közelítenek, néha igen keményen szoktam bánni velük, ezért ezt meg is szokták jegyezni. De én tudom, hogy ők nem akartak semmit megtudni tőlem, csak vitatkozni akartak a Bibliával kapcsolatban. Én viszont erre nem vagyok hajlandó, mert nem hiszem, hogy értelme lenne vitatkozni az igével kapcsolatban. Pál is arra inti Timóteust, hogy kerülje el ezeket, és mondja el ezt a többieknek is. A mi célunk ugyanis egymás építése kell legyen, nem pedig az, hogy egymást kihívjuk szópárbajra. Pál arra figyelmeztet, hogy ezek a tévtanítók nem is tudják, hogy miről beszélnek, de igen nagy hangjuk van. Gyakran, amikor nem tudja valaki, hogy miről beszél, megpróbál nagy hangjával nyomatékot adni mondani valójának. Olvastam egy lelkipásztorról, aki elkészítette prédikációja vázlatát, és odaírta mellé azokat a gesztikulációkat is, amelyeket mindegyik résznél használni kell majd. Egyik pont mellé oda volt írva, hogy nyújts ki a kezed magad előtt nyitott tenyérrel felfelé. Az oldal alján pedig oda volt írva, kiálts, ahogy csak tudsz, mert ez egy gyenge pont. Ha nem elég erős az eszmefuttatásunk, akkor kiáltva kell átadjuk azt? A tévtanítók ismét megpróbálták a gyülekezet tagjait a régi törvény alá terelni, Pál ezért azt mondja, hogy mi azonban tudjuk, hogy a törvény jó, ha valaki törvényszerűen él azzal. Nincs semmi vitánk a törvénnyel kapcsolatban. És tudjuk azt is, hogy a törvény nem az igaz ellen van. Nagyon érdekes megjegyzés ez, mert valóban az igaz embernek nincs szüksége a törvényre. Nem szükséges neki megmondani, hogy mit tehet és mit nem, mert ő attól függetlenül is megfelelően cselekszik, hiszen igaz ember, akit a saját elvei irányítanak. A törvényt az elvtelen emberek számára hozták, és ilyenből sok van szerte a világban. A törvényekre tehát azért van szükség, hogy őket kordába tartsák. Pál a római levélben azt írja, hogy a törvény nem rettenti el a jó embert, csak a rosszat. Nem kell megijedj, ha meglátsz egy rendőrt, ha csak nem vagy bankrabló, vagy valami hasonló. Ha áthágod a törvényt, akkor a törvény félelmet okoz benned, és utálni fogod azt. De ha egy tisztességes, becsületes, megfelelő elvek szerint élő polgár vagy, akkor értékeled a törvényt, értékeled a törvény betartóit is, mert ők teszik lehetővé, hogy elviselhető körülmények között élj. Vannak olyanok, akiknek szükségük van arra, hogy megzabolázzák őket. Pál is azt mondja itt, hogy a törvényt nem az igazak számára találták ki, hanem a törvényszegők és az engedetlenek, a hitetlenek és a bűnösök, a szentségtelenek és a szentségtörők, az apa és anyagyilkosok, az embergyilkosok, a paráznák, a fajtalanok, az emberrablók, a hazugok, a hamisan esküvők ellen, és mindaz ellen, ami csak ellenkezik az egészséges tanítással. A törvényt akarjátok nekünk tanítani? Valami baj van veletek? Kérdezi Pál. Nincs szükségünk a törvény átismétlésére, ha igaz elvek alapján élünk. Ez pedig a boldog Isten dicsőségéről szóló evangélium, amely érem bízatott. Pál azt mondja, hogy a törvény helyett inkább az Isten jó hírét, az evangéliumot tanítjuk. A törvény rossz hír azok számára, akiknek elküldetett, mert tiltó és elítélő jellegű dolog. Hálát adok a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt. Pál azt állítja, hogy az Úr választotta ki, és erősítette meg őt a szolgálatában. Isten nem képességeket keres az emberekben. Ennek ellenére, amikor mi a szolgálatra embereket keresünk a gyülekezetben, akkor gyakran elővesszük az önéletrajzokat, megnézzük a végzettségeket, és a legtehetségesebb egyéneket keressük. Isten nem ezt nézi, hanem azt, hogy kiteszi szabaddá magát az ő szolgálatára, és utána felvértezi őt arra, hogy el tudja végezni a munkát. Nagyon gyakran megdöbbenünk Isten választásain, mert Isten olyat keres, aki szabad a szolgálatra és hűséges. Évekkel ezelőtt, amikor a Calvary Chapel története kezdődött, már a legelején látszott, hogy Isten az áldásába fogadta az itteni gyülekezetet, látható volt, hogy Isten rendelése volt, és hogy a Szentlélektől és az imádságokból született. Az első vasárnap 25 emberrel indultunk, és nem sokára már 50-en voltunk, majd egy éven belül 100 emberünk volt. Abban az időben nagyon sok más kis gyülekezet volt Costa Mesában, és elkezdték figyelni, hogy Isten mit tesz a Calvary-ben. Egyes lelkipásztorok nyilvánosan kijelentették a gyülekezeteik előtt, hogy ha Isten megteszi ezt Chuck Smithért, akkor értünk is meg tudja tenni. Ez nagyon tetszett nekem, mert megértettem, hogy miért engem választott Isten. Azért, hogy másokat bátorítson azzal, hogy ha értem megtette ezt, akkor bárki számára meg tudja tenni. Pál apostol kijelenti, hogy az Úr képessé tette őt a szolgálatra, és ő nagyon hálás ezért. Jól lehet, előbb őt káromló, az övéit üldöző és erőszakos ember voltam. Pál káromolta a korai egyházat, és azzal bátorította azokat, akik Istvánt halálra kövezték, hogy a ruhájukra vigyázott. Utána elment Jeruzsálemből Damaszkuszba azokkal a levelekkel, amelyek felhatalmazták őt arra, hogy bebörtönözze azokat, akik Jézus Krisztusban hittek. És amint haladt Damaszkusz felé a gyilkosság vágyától lihegve, akkor ragadta meg az Úr az ő életét. Mégis irgalmat nyertem, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. De bőségesen kiáradt rám a mi Úrunk kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. Pál itt a saját szolgálatának elhívásával kapcsolatban ír, mert ő volt erre a legkevésbé esélyes jelölt. Szerintem nagyon érdekes lett volna, ha Pál apostol egy önéletrajzot írt volna magáról, és azt elküldte volna azoknak a gyülekezeteknek, akik új lelkipásztort kerestek. Biztos vagyok benne, hogy amint a bizottságok elkezdték volna ezt olvasni, többen közbeszóltak volna, hogy ne is olvassátok végig, mert nem kell nekünk egy ilyen fickó. Többször ültem már börtönben, megvertek, megköveztek, lázadást szítottam, gyenge a látásom, és nem vagyok jó szónok. Mégis Isten elhívta és használta őt. Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse. Először is minden ember bűnös, tehát ő azért jött el, hogy mindenkit megmentsen. Mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének. Mivel minden ember bűnös, ezért mindnyájan halottak voltak bűneikben. Pál az efezusiaknak azt írja. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk. Nincs hát kivétel, mert mindnyájan bűnösök vagyunk, mindnyájan elidegenedtünk Istentől bűneink hatására, az életünk elveszett és értelmetlen volt. Jézus azt mondta, hogy azért jöttem, hogy megkeressem és megmentsem az elveszetteket. A párabízatott evangélium nagyon egyszerű. Krisztus azért jött a világba, hogy megmentse a bűnösöket. Jézus azt mondta Nikodémusnak, hogy az Isten nem azért küldte a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei. Jézus nem vádlóként, hanem megváltóként jött hozzánk. Jézus nem vádolta a bűnösöket, hanem arra bátorította őket, hogy jöjjenek hozzá mindnyájan. Ha bűnös vagy, akkor nem kell féljél Jézustól, mert ő a kezét nyújtja ki feléd, és azt mondja, hogy békét, nyugalmat, reményt ad neked, és megment téged. Pedig milyen gyakran látjuk Jézust az ellenkező oldalon. Azt látjuk, hogy ítélkezik felettünk, és nem is akarunk a közelében lenni, mert annyira érezzük a bűntudatot. Mivel oly sok rosszat tettünk, ezért inkább ítélőbíróként látjuk őt. Emlékeztek, amikor a paráznaság közben tettenért asszonyt Jézushoz hozták, azt mondták, hogy a mi törvényünk szerint meg kell kövezni. Te mit mondasz? Jézus azt mondta, az vesse rá az első követ, aki bűntelen közöttetek. A Biblia nem részletezi, de biztos vagyok benne, hogy a földre a porba kezdte leírni azokat a bűnöket, amelyeket az asszony vádlói név szerint elkövettek, így aztán egyenként el is mentek onnan, kezdve a legidősebbtől egészen a legfiatalabbig, és végül már senki sem maradt ott. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá. Hol vannak a vádlóid? Senki sem ítél el téged? Ő így felelt. Senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki. Én sem ítéllek el téged. Menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Milyen jó hír ez, hogy Jézus megmenteni jött, és nem elítélni, mert nem volt ítéletre szükségünk, hiszen már el voltunk ítélve. Megváltóra volt szükségünk. Amikor magam alatt vagyok, amikor csalódott vagyok, nem arra van szükségem, hogy valaki megerősítse azt, hogy én milyen szörnyű alak vagyok, hanem arra van szükségem, hogy valaki megfogja a kezemet és felemeljen. Segítségre van szükségem. Ezért jött Jézus is, hogy felemeljen, és ez az evangélium. Hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. Pál a bűnösök legnagyobbikának nevezi magát, és bizonyára ezt sokan megkérdőjelezték volna akkor. Viszont Pál tudta, hogy sok van az ő róvásán, mert Isten káromló volt, üldözte az egyházat, és sok embernek bajt okozott azok közül, akik az Úr nevét hívták segítségül. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban én rajtam mutassa meg végtelen türelmét, példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök életre jutnak. Más szóval, az Úr a legkevésbé esélyes jelöltet használta, és megmentette. Ha akkoriban éltél volna, és láttad volna a fiatal és buzgó Pált, aki annyira utálta az egyházat, a kereszténységet, és hallottad volna, hogy hogyan káromolja a keresztényeket, akkor azt mondtad volna, hogy ő lehet az utolsó a megváltható emberek sorában. Reménytelen alak gondoltad volna, de Isten pont ezért nyúlt le a legalacsonyabban levőhöz, mert Jézus Krisztus a legrosszabbaknak is meg fog bocsájtani. Pál még mindig csodálkozott azon, hogy Isten pont őt hívta el arra, hogy Jézus Krisztus igazságát hirdesse mindazok után, hogy megpróbálta elpusztítani ezt az igazságot. Pált itt annyira elragadta a lélek, hogy muszáj volt áldásmondást írjon a levelének közepébe. Velem is gyakran megtörténik, hogy annyira elbűvöl Isten jósága, kegyelme és áldása, hogy be kell szúrjak a mondandóm közepébe egy hála Isteneket. Az örökkévalóság királyának pedig, a halhatatlan, láthatatlan egy Istennek, tisztelet és dicsőség örökkön örökké. Amen. Ezt a parancsot kötöm a lelkedre, fiam Timóteus, hogy a rólad szóló korábbi proféciák alapján harcold meg a nemes harcot, tartsd meg a hitet és a jó lelkiismeretet, amelyet egyesek elvetettek, és ezért a hit dolgában hajótörést szenvedtek. Ezek közül való Hümenajosz és Alexandrosz, akiket átadtam a sátánnak, hadd tanulják meg, hogy ne káromolják az Isten. Pál azt írja, hogy a proféciák alapján megbízást ad Timóteusnak. Úgy tűnik, hogy a korai egyházban igen gyakran proféciák irányították a vezetőket. Az apostolok cselekedetei 13. fejezetében olvashatjuk, hogy egyszer, amikor ezek az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek. Válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Akkor böjtölés, imádkozás és kézrátétel után elbocsátották őket. De vajon hogyan szólt a Szentlélek, hogy válasszátok ki nekem Pált és Barnabást? Ott ültek, imádkoztak, beszéltek arról, hogy miként lehetne az evangéliumot azokra a helyekre is eljuttatni, ahol még nem hallották, és a lélek proféciánk keresztül szólt hozzájuk. Valaki a csoportban azt mondhatta, hogy a lélek szólt, és neki kijelentette ezt proféciában. A korai egyházban gyakran használták ilyen módon a profécia ajándékát. Amikor Pál Cézáriában volt, útban Jeruzsálem felé, megszállt Fülöp házában. Agabus, egy ottani keresztény, odament, elvette Pál köpenyét, és megkötözte vele magát, majd ezt mondta. A köpeny tulajdonosát is így fogják megkötözni, ha Jeruzsálembe ért. Tehát profétált azzal kapcsolatban, hogy mi fog történni Pállal, amikor majd megérkezik Jeruzsálembe. Pál a Timóteusnak írt levelének egy későbbi részében ezt írja. Ne hanyagold el a benned levő kegyelmi ajándékot, amelyet profécia által kaptál a vének kézrátételével. Gyakran, amikor kézrátétellel imádkoztak az emberekért, proféciák hangzottak el, amelyekben az Úr gyakran megmutatta szolgálatuk irányát. De ez nem csak az Új Testamentumban fordult elő. Amint már említettem korábban, én magam nem láttam még olyan víziót vagy álmot, amely lelki szempontból meghatározó lett volna, de volt már olyan profécia, amely az én szolgálatomról szólt, amikor kézrátétellel imádkoztak értem. A kézrátételes imádság egy olyan szokás, amelyet a korai egyházban gyakoroltak, és a mai napig is érvényes. Évekkel ezelőtt, amikor a szolgálatom egyik nagy csalódását éltem át, miután már 17 éve lelkész voltam, nem láttam semmilyen eredményt, és azon a ponton voltam, hogy elhagyom a lelkészi pályát. Egy este egy baráti csoportban imádkoztunk együtt, úgy, hogy a kör közepére helyeztünk egy széket, hogy imádkozzunk a székben ülőért. Végül rám került a sor, leültem a székre, és értem is imádkoztak. Isten szava szólt profécián keresztül, amelyben elmondta, hogy milyen szolgálatot fog nekem adni. Elmondta az eljövendő áldásokat, a gyülekezet növekedésének menetét. Akkor mindez teljesen valószínűtlennek tűnt. Ugyanakkor azt is mondta az Úr, hogy egy új nevet fog nekem adni, amely azt jelenti, hogy pásztor, mert nagy gyülekezetek pásztorává fog tenni engem. mielőtt ehhez a gyülekezethez jöttem volna, egy csoport azért imádkozott, hogy megtudjuk, hogy ide kell-e jöjjek a Calvary Chapelt átvenni. Az Úr proféciában szólt hozzájuk, és azt mondta, hogy ide kell jöjjek, az Úr bőségesen fogja megáldani a gyülekezetet, amely ki fogja nőni az épületet, és egy új épületbe fogunk költözni az öböl mellé. Azt is megtudtuk, hogy Isten áldásai nyomán egy nemzeti rádióműsoron keresztül érhetjük majd el az embereket, és még nagyon sok dolog volt a proféciában, ami azóta mind beteljesült. Pál tehát emlékezteti Timóteust arra, amikor kézrátételes imádság során Timóteus megkapta az ajándékait és az elhívását a profécián keresztül. A hit dolgában hajótörést szenvedtek. Ezek közül való Hümenajosz és Alexandrosz, akiket átadtam a sátánnak, hadd tanulják meg, hogy ne káromolják az Istent. A sátán el akar minket pusztítani. Emlékeztek, amikor Isten fiai mutatkoztak az Isten előtt, a sátán is velük volt, és Isten megkérdezte tőle, hogy merre járt. Mire a sátán azt válaszolta, hogy körbejárta a földet. Isten azt kérdezte tőle, hogy észrevette-e Jóbot, az ő szolgáját, hogy milyen jó ember. A sátán azt válaszolta, hogy igen, de azt is mondta, hogy Isten Jób köré egy védőgyűrűt helyezett, és ezért nem tudja megkísérteni őt. A sátánnak való átadás lehet, hogy azt jelenti, hogy többé már nem védi őket az Isten védőgyűrűje, amely Isten minden gyermekét védi. Abban a pillanatban, hogy nincs rajtad ez a gyűrű, akkor nem véd semmi a sátán támadásától, és a szívem meg fog szakadni érted. Nagyon köszönöm Istennek azt a védelmet, amelyet körénk, a gyermekei köré fon. Valószínű, hogy Pál szólt Istennek, hogy vegye el ezt a védőgyűrűt, és hagyja, hogy megégjenek a világban. Arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebb valóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk, teljes Isten félelemben és tisztességben. A kormány valódi célja nem az kellene legyen, hogy adóztassa az embereket, hanem az, hogy megőrizze a jót. Minden törvényt ennek a célnak fényében kellene hozni, mert vannak olyan ördögi hatalmak és befolyások, amelyektől a jót védeni kell. Ha a kormány nem felel meg ennek a követelménynek, akkor az általa megengedett rossz el fogja pusztítani őt. Ha a történelem könyveket tanulmányozzátok, akkor láthatjátok, hogy újból és újból megtörtént ez. A legtöbb kormány a jó megtartásának magas ideájával indított, de idővel a korrupció gyökeret vert, a törvényeket liberalizálták egészen addig, amíg a jót már nem védték és a rosszat tolerálták, vagy később a rosszat védték meg a törvények segítségével. A következő lépésben pedig a rossz megbuktatta a kormányt. Itt az Egyesült Államokban is eljutottunk odáig, hogy a rosszat védi a törvény. A következő lépés a kormány bukása lehet, ezért imádkoznunk kell értük. Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. Mennyire ellentétes ezzel az a kép, amit sokan Istenről hisznek, mert azt gondolják, hogy Isten azért van, hogy ítéleteivel mindenkire lesújtson. Így az emberek azt gondolják, hogy Isten ítélni jön, pedig ő mindenkit meg akar menteni. Hallgassuk, hogy mit mondott Isten Ezékiel prófétán keresztül. Életemre mondom, így szól az én Uram, az Úr, hogy nem kívánom a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy a bűnös megtérjen útjáról és éljen. Térjetek meg gonosz utaitokról. Miért halnátok meg, Izrael háza? Péter azt mondta, hogy Isten egyetlen embert sem akar elveszíteni, hanem azt akarja, hogy mindnyájan megtérjenek. És itt Pál is azt mondja, hogy Isten akarata az, hogy mindenki üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. És mi az igazság? Egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és az ember között, az ember Krisztus Jézus. Amikor Jobbnak megpróbáltatásai voltak, és elvesztette minden vagyonát, gyermekeit, egészségét, és ott feküdt nyomorúságában, fekélyekkel teli a hamuban, akkor felesége ránézett ebben a nyomorúságos helyzetben, és ezt mondta. Átkozd el Istent, és hallj meg! Legyen már vége, mert nem bírom nézni a szenvedéseidet. A barátai jöttek őt vigasztalni, de vigasztalás helyett inkább ítélkezés és vád jött ki belőlük. Egyik barátja azt mondta, hogy miért nem békülsz meg Istennel, és akkor minden rendben lesz. Kösz szépen, válaszolta Jobb, mit akarsz ezzel mondani? Ki vagyok én, hogy Isten előtt megálljak és bebizonyítsam az igazamat? Kimegyek a csillagosség alá, és rájövök, hogy Isten milyen nagy és hatalmas. És itt vagyok én, egy senki ezen a kis bolygón. Keresem Istent itt, ott és amott, tudom, hogy itt van körülöttem, de hogyan állhatok elé, hogy kijelenthessem az ártatlanságomat, és megvédhessem magamat? Nincs is közöttünk döntőbíró, aki mindkettőnkre rátehetné a kezét. Jobb látta az ember kommunikációs problémáját, amint el akarja érni Istent, és hidat akar verni a végtelen és a véges közé. Jobb azt látta, hogy az egyetlen mód az lenne, ha egy döntőbíró mindkettejükre rátenné a kezét. Az ő kiáltására válaszolva Pál azt mondja, hogy egy az Isten, egy a közben járó is Isten és az emberek között, az ember Krisztus Jézus. Jobb kiáltása Jézus Krisztusban lehet válaszra, ő a döntőbíró, aki meg tudja érteni Istent és az embert is, mert ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. De vajon mit jelent az, hogy egy az Isten, egy a közben járó, az ember Jézus Krisztus? Azt, hogyha Istenhez akartok menni, akkor ne hozzám jöjjetek, mert én nem vagyok közben járó Isten és köztetek. Ha Istenhez akarsz menni, akkor Jézus Krisztushoz kell menj, mert ő egyedül a közben járó Isten és az ember között. Nem mehetsz egy másik emberhez, nem mehetsz a szentekhez, nem mehetsz Máriához, mert csak egyetlen közbenjáró van, az ember Jézus Krisztus. Ő az egyetlen, aki Istennel kapcsolatba tud hozni téged. Jézus azt mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Van tehát egy közbenjáró, és milyen hálás vagyok azért, hogy Istenhez mehetek általa. Jézus ott áll, és egyik kezét Istenre helyezi, ugyanakkor lenyúl hozzám, és rám teszi a másik kezét, és ezáltal kapcsolatba hoz Istennel, és így elérhetem Istent rajta keresztül. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Aki váltságul adta önmagát mindenkiért, tanúbizonyságként a maga idejében. Mi mindnyájan bűnösök voltunk, és így képtelenek voltunk arra, hogy megváltsuk önmagunkat. Semmit sem tudtam tenni saját magam megmentésére, megigazítására, nem tudtam a múltbéli bűneimet levezekelni. Mondhatjátok azt, hogy vannak jó bűnösök, és vannak rossz bűnösök, de mindnyájan bűnösök, és ez a lényeg. Nem számít az, hogy jó vagy rossz bűnöse valaki, mert senki sem tudja megváltani magát. Ezért adta Jézus önmagát váltságul, és helyettünk halt meg. Azért rendeltettem hírnökül és apostolul, igazat mondok, nem hazudok, hogy hitre és igazságra tanítsam a népet. Azt akarom tehát, hogy a férfiak mindenütt bűntől tiszta kezeket felemelve imádkozzanak, harag és kételkedés nélkül. Vannak olyan alkalmak, amikor én is úgy imádkozom, hogy felemelem kezeimet Isten felé, főleg olyankor, amikor dicsőítem őt. Sokan nehezen emelik fel kezüket Isten előtt, és ha ez így van, semmi baj, Isten megérti, hogy valami bogarad van. Ennek ellenére meg fogja hallgatni az imádat. Nagyon sokat vitatkoznak az emberek arról, hogy az imádság alatt milyen pozícióban kell lenni, melyik a leghatékonyabb. Amikor kisgyerek voltam, a vasárnapi iskolában azt tanították, hogy mindenki hajtsa le a fejét, kulcsolja össze a kezét, és hunja be a szemét, mert imádkozunk. Így hát azt gondoltam, hogy csak csukott szemmel lehet imádkozni, és sokszor megleztem, hogy ki az, aki valójában imádkozik. Aztán felkiáltottam, hogy ő nem imádkozott, mert nyitva volt a szeme. Persze rögtön azt kérdezték, hogy honnan tudod? Azt gondoltam, hogy ha nyitva volt a szemük, akkor nem imádkoztak, de aztán rájöttem, hogy nyitott szemmel is tudok imádkozni. Ugyanakkor azt is észrevettem, hogy jobb, ha becsukom, mert ha nyitva van a szemem, akkor gyakran elvonja a figyelmemet a látvány, és nem figyelek az imádságra. Most már tudom, hogy a tanár azért mondta, hogy kulcsoljuk össze a kezünket, hogy ne bökögessük a mellettünk levőt csukott szemmel, tehát megértem az elhangzott mondat bölcsességét a gyermekek esetében, hogy hajtsák le a fejüket, hunyják be a szemüket és kulcsolják össze a kezüket. Mégis azt mondom, hogy nem szükséges ebben a pozícióban imádkozzunk, ha nem akarunk. Vannak, akik azt mondják, hogy le kell térdelni. Pál is azt mondta, hogy meghajtom előtte a térdeimet. Jó testhelyzet a térdelés az imádság közben, mert van üzenete, és ez volt az a pozíció, ami régen nagyon népszerű volt, amikor még a királyok előtt az emberek letérdeltek. Ez általában megadást és tiszteletet jelentett a királlyal szemben, és mivel mi a világ mindenség urához imádkozunk, a térdelés egy megfelelő pozíció lehet. Azt is észrevettem viszont, hogy ha letérdelek az ágyam mellé, és az arcomat a tenyerembe temetve ráborulok az ágy szélére, akkor könnyen el is aludhatok ebben a kényelmes pozícióban. Arra jöttem rá, hogy nagyon jól tudok viszont imádkozni séta közben, és azt is észrevettem, hogy a hangos ima is jobb, mert ha csak magamban imádkozom, akkor az agyam sokszor elkalandozik más területekre. De ha kimondom a szavakat, akkor a figyelmemet az imádságon tudom tartani. Szeretek hát sétálni és beszélgetni az Úrral, kiönteni neki a szívemet, lelkemet, mert olyan, mintha ketten sétálnánk. Rájöttem, hogy nem a testem pozíciója a fontos az ima alatt, hanem a szívem állapota, mert erre figyel az Isten, nem érdekli az, hogy a testrészeim merre vannak és éppen mit csinálnak. Ugyanígy az asszonyok is tisztességes öltözetben. Vannak olyan divatok és stílusok, amelyek azért jöttek létre, hogy a nők szexuálisan kihívók legyenek. Szerintem keresztény nőként nem helyes ilyen stílusú ruhákban öltözködni. Jézus azt mondta, hogy ha egy férfi ránéz egy nőre, és gondolatban megkívánja őt, akkor házasságtörést követel. Ezért, ha olyan ruhadarabot hordasz, amely miatt vágyat ébreszthetsz egy férfiban, ezáltal egyes férfiakat bűnbe vihet. Egyszerű megjelenésre van szükség, de nem hiszem, hogy a másik végletbe kellene esni. Biztos vagyok benne, hogy létezik olyan stílusú ruha, amely szerény, egyszerű, de ugyanakkor gyönyörű. Az asszonyok is tisztességes öltözetben szemérmesen és mértékletesen ékesítsék magukat, ne hajfonatokkal és arannyal, gyöngyökkel vagy drága ruhával. Mindezt olvasva figyelembe kell vegyük a Pál idejében uralkodó öltözködési stílusokat. Szerintem a legfontosabb útmutatás a mértékletesség. Úgy gondolom, hogy keresztényként nem kell kirívóan öltözködni, és ez érvényes a férfiakra is és a nőkre is. Véleményem szerint vannak olyan vad frizurák is, amelyek iszonyúan kirívóak. Nem hiszem, hogy vagyonokat kellene költsünk a divatosságra, a legvadabb hajviseletekre, és én magam az ékszerek halmozásában sem hiszek, mert szerintem a pénzünket sokkal jobb helyen is elkölthetjük. Ma találkoztam egy emberrel, aki egy gyönyörű Rolls-Royce-ot vezetett, hatalmas aranyláncon függő gyémántok voltak a nyakában, fehér aranyórája volt, amelybe a saját nevét iratta bele. Valamit ki akart mindezzel fejezni, és én nagyon megsajnáltam őt, mert akinek ennyire hiányos az önbizalma, hogy ezekkel a dolgokkal kell kifejezni azt, hogy sikeres, hogy befutott a milliómos világba, az az ember nagyon sajnálatra méltó. A mértékletesség a varázsszó mindenekben. Hanem azzal, ami az Isten félelmet valló asszonyokhoz illik, jó cselekedetekkel. Vannak az asszonyok életében olyan időszakok, amikor fürödnek a szépségben. Az egyik ilyen alkalom a terhesség, mert szerintem az asszonyok ritkán tudnak olyan szépek lenni, mint amilyenek a terhességük alatt. Amikor egy asszony az Úrral jár, amikor megérinti őt az Úr keze, és sem a L'Oréal, sem a többiek nem tudják őt utánozni. Pál most egy igen kényes témát kezd feszegetni. Az asszony csendben tanuljon teljes alázatossággal. A tanítást azonban az asszonynak nem engedem meg, sem azt, hogy férfin uralkodjék, hanem legyen csendben. Vannak olyan dolgok, amiket szerettem volna, hogyha Pál nem ír meg, és ez az egyik azok közül. Pál itt megtiltja az asszonyoknak a tanítást és a férfiakon való uralkodást, és ezt a lelki dolgokkal kapcsolatban érti. A Titusnak írt levelében azonban azt mondja, hogy az idősebb asszonyok taníthatják a fiatalabbakat. Van hely tehát az idősebb asszonyoknak is a tanítása. Megtaníthatják a fiatalabbakat arra, hogyan vezessék a háztartásukat, és hogyan éljenek istenfélelemben és igazságban. A feleségem ezt az elhívását itt a gyülekezetben gyakorolja, tanítja a fiatalabb nőket arra, hogy hogyan járjanak Istennel, és hogyan neveljenek fel egy istenfélő családot. Pál megemlíti a levelében, hogy Timóteust az anyja és a nagymamája tanította, tehát a gyermekek tanítása főleg az asszonyok feladata volt. Az egyetlen dolog, amit Pál megtiltott az asszonyoknak, az a férfiak tanítása volt a lélek dolgaira, és a fölöttük való uralkodás. Pál nem tiltja meg azt, hogy egy nő elbeszélgessen egy férfival Jézusról, és a korintusiaknak írt levelében arról ír, hogy a nők a gyülekezet előtt nyilvánosan imádkoztak és profétáltak, és ezt sem tiltotta meg nekik. Aki pedig profétál, emberekhez szól, és ezzel épít, bátorít, vigasztal. Az említett területeken a nők igen hatékonyan szolgálhatnak, és szerintem legtöbb nő hihetetlenül jól tud bátorítani másokat, főleg miután férhez mentek. Volt egy kis asszony az előző gyülekezetünkben, aki hihetetlenül jó bátorító volt. Tipikus nagymamának nézett ki, de el tudta mondani a többieknek, hogy tudjátok, az élet nem mindig könnyű. Sok kihívásunk van, de az Úr mindig uralkodik. És olyan gyakran elfelejtjük, hogy Isten ott ül a trónuson. Bátorításai nyomán úgy éreztük, hogy meghódíthatjuk az egész világot is, hiszen nem félünk semmitől, ha Isten a mi oldalunkon van. Olyan jó volt hallgatni az ő bátorítását. Pál csak a lelki tanítást és a férfiakon való uralkodást tiltja meg itt, ezért nem szabad ezt más területekre is kiterjeszteni. Ugyanakkor itt nem csak egy helyi kulturális sajátosságról beszél, mert egészen a dolgok elejére megy vissza, és ezt mondja. Mert Ádám teremtetett először, Éva csak azután, és nem Ádámot vezette tévútra a kísértő, hanem az asszonyt, és ő esett bűnbe. Mégis megtartatik a gyermekszüléskor, ha megmarad józanul a hitben, a szeretetben és a szent életben. Pál itt rámutat arra, hogy a sátán Évát csapta be, és a mögöttes tartalom az, hogy az asszonyokat könnyebben be lehet csapni a lélek dolgaiban, mint a férfiakat. Érdekes, hogy sok szektát nők vezetnek, és ezekben igen gyakran sok nő is tanít. A Máté evangéliumában az egyház metaforájában egy nő a három kenyérbe élesztőt tett. A Jelenések könyvében Jezabel volt az, aki az egyik gyülekezetet a tanításai nyomán idegen istenek imádására vette rá. Az asszony tehát nem a lelki dolgok tanítására teremtetett. Pál azt írja, hogy mégis megtartatik a gyermekszüléskor. Abban az időben az asszonyok nagyon féltek attól, hogy meghalhatnak a gyermekük megszületése közben a korlátozott orvostudomány miatt. Nagyon magas volt a szülőágyi halálok aránya, ezért amikor megtudták a nők, hogy terhesek, akkor vegyes érzelmekkel teltek meg. Egyrészt örültek, hogy gyermekük születhet, másrészt viszont mögötte ott volt, hogy vajon túlélem-e a gyermek születését? Pál bátorítja őket, hogy az Úr velük lesz és megtartja őket, nem kell féljenek a szülőágyi haláltól, csak maradjanak meg józanul a hitben, a szeretetben és a szent életben. Isten gazdagítsa meg a szíveteket az ő szeretetével, az ő igazságával, hogy úgy járhassatok vele közösségben, hogy kedvesek legyetek az ő szemében, és hogy a szükségeitekben a szívetekhez szóljon, és kézenfogva vigasztaljon titeket szomorúságaitokban. Ébredjetek Isten szeretetének nagyságára, érintse meg az életeteket az ő végtelen irgalmával és kegyelmével.